60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Egy laza nyári összeállítással készültünk, melynek a középpontjában a művészetek állnak. A zene, a festészet, az irodalom témák mellé a jókedvhez hozzátartozó boros interjú is elhangzik majd. Nézzük a tartalmat. A 21. század különleges hangszere a handpan. Egyedi, megnyugtató hangzása biztosítja még az amatőrök számára is az örömzenélést. Egy Ausztráliában is élt festőnővel ismerkedhetünk meg, akit az univerzum, a bolygók világa ihletett meg. Manapság egyre nagyobb szerepe van az empátiával, szívességből végzett munkának. Nagy szerepük van azoknak az önkénteseknek, akik hangos könyvet készítenek látássérültek számára. Az idei könyvnapra jelent meg egy világutazó orvos novellás kötete, aminek már a címe is gyönyörűséges. Azok a mézillatú nyarak. Végül egy elhivatott borász mutatja be, hogy a borkultúra szerves része mindennapjainknak, és lehet ezt a szakmát is művészi szinten művelni. Hallgassák a nyugtató zenét, és egy pohár jó bor mellett élvezzék magazinunkat a következő egy órában. Jó szórakozást kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Bizonyára elgondolkodtak rajta, hogy vajon mi is lehet ez a gyönyörű hangzás, és egy ismeretlen hangszer. Aki ennek a tudója, és aki megszólaltatta ezt a hangszert, Bognár Péter, aki a Puritan Handpan iskolának a vezetője.
Ez a hangszer a handpan, vagy más néven pantam, hangdrum, és még sok elnevezése van, de leggyakrabban handpennek ismerjük. Mint kézi serpenyő, csak hát nem szoktuk ezt lefordítani magyarra, de ez egy angol szó handpen, mint egy gyűjtő név, mint hogy zongora, gitár, és akkor ez a hangszer típus. Ez egy fémből készült ütős hangszer, ami magába foglalja a dallam, a harmónia és a ritmus, tehát a zene különböző elemeit egy hangszerbe. A kinézete alapján úgy néz ki, mint egy repülő csészealj, vagy mint két vok, vagy két salátástál így összefordítva, egy ilyen lencse formájú, szokatlan kinézetű hangszer, és általában az emberek így az ölükbe véve játszanak rajta. És ilyen különböző horpadások vannak rajta, ilyen ovális formák, és akkor ezek adják a hangokat.
Lényeges, hogy hol vannak ezek a horpadások?
Abszolút igen, tehát hogy itt a hangszernek a mérete, ezeknek a hangmezőknek a formája és az arányai, azok mind hatással vannak a hangzásra.
Ki készítették először ezt a hangszert?
Ez a hangszer Svájcból származik, bár megvannak a még korábbi gyökerei is, de hogy ilyen formában Svájcban találták ki 2000-ben, és akkor jelent meg hivatalosan egy zenei vásáron, vagy egy ilyen fesztiválon, és azóta már nagyon sok készítő gyárt hasonló, de a saját elképzeléseihez igazított handpent.
Milyen anyagból van?
Ez egy fém hangszer. Tradicionálisan ilyen nagy olajos hordókból kalapálták ki. Ma már direkt ugye a hangszerhez gyártják az alapanyagot, szóval nagyon fontos, hogy milyen a fémnek az összetétele. És egy jó pár éve megjelent egy újabb típusú anyag, ez a rozsdamentes acél, aminek sokkal hosszabb a lecsengése, ez egy ilyen meditatívabb hangzást eredményez.
Ez egy sajátos ötvözet akkor?
Igen.
Ha említette itt az olajos hordókat, akkor ennek van egy régebbi eredete?
Igen.
Vagy ősi eredete?
Tehát a svájciak találták ki 2000-ben, de volt két hangszer, több is volt, de főleg kettő, ami nagyon nagy hatással volt ennek a hangszernek, a handpennek a formájára. Az egyik az a Karibi-szigetvilág Trinidad és Tobago országának a nemzeti hangszere, a steel pen, vagy magyarul steel dob, steel drum. Ez konkrétan az olajos hordókból befele, tehát egy ilyen konkáv formába kalapált hangszer. Ez nagyon emlékeztet már a handpanre, de ez az eredeti, ez az egyik verzió. A másik pedig egy indiai hatás, illetve sok más kultúrában található ilyen agyag cserép edény, ami egy ilyen víztároló vagy egy ilyen magtároló funkciót lát el, viszont az indiai tradicionális zenében ezt egy hangszerként használják, van rajta egy mély basszus hang, és az oldalán egy, ez a keramikus ilyen perkusszív magas hang.
Milyen a hang?
Az egész hangszer? Ennek,
igen.
Kicsit limitált, klasszikus hangszerekhez képest, mondjuk a nyugati zenében, amik kromatikusak, ugye, mint a zongor, és hogy bármilyen hangnemben tudunk játszani, bármilyen hangot. Ez ennél kicsit kötöttebb, tehát ezek általában modálisak, ami azt jelenti, hogy egy skála van behangolva rá. Tehát mondjuk C-dur. De akkor cis-ben, vagy B-ben, vagy egy más hangnemben nem tudunk játszani.
Tehát a fél hangokat nem tudja ez?
Igen, mondjuk nézhetjük úgy, hogy mondjuk a fekete billentyűk nincsenek rajta, csak a fehérek. Emiatt nagyon könnyű már az elején, mert hogy gyakorlatilag nem tudunk mellé jutni. Tehát bármelyik hangot, szinte bármelyikkel kombinálhatjuk, és jól fog szólni.
Hogyha valaki tanulni akar, akkor nem muszáj, vagy nem kell egy kialakított dallamot, vagy egy ismert dallamot lejátszani, hanem saját kezdtelésének, kreativitásának megfelelően tudja használni.
Nálunk itt a Handpan iskolában egy olyan megközelítés alapján tanítunk, ahol a sikerélmény az elsődleges, az élmény központú oktatás, és utána jön az, hogy ha már megvan ez az élmény, és megvan ez a belső érdeklődés, hogy tetszik, amit játszom, de most már szeretném érteni, hogy miért szól jól, és utána foglalkozunk az elmélettel, tehát nem fordítva. Nem profi zenészeket akarunk kinevelni, hanem inkább egy ilyen
örömzene.
Egy ilyen kreatív eszközt adni az embereknek, amivel kifejezhetik magukat, vagy akár önismereti, vagy ilyen relaxációs célokra használhatják a handpant.
Akkor az a benyomásom, hogy ez egy könnyen elsajátítható hangszer.
Az alapok azok könnyen elsajátíthatók, mondjuk más klasszikus hangszerekhez képest, ahol mondjuk években mérhető egy-egy sikerélmény, vagy egy mérföldkő.
És rengeteg gyakorlás.
Igen. Itt viszont mondjuk pár óra gyakorlás után már az az érzésünk, hogy tényleg le tudunk játszani egy-egy dallamot, egy egyszerű ritmust, de nyilván emellett azért megvannak ennek a hangszernek is a professzionális felhasználáshoz az adottságai.
Hogyan tudnak együttműködni, hogyha többen zenélnek?
A tanfolyamokon, meg a csoportos óráinkon ott egyszerre ilyen 2-3, maximum 8 ember szokott együtt zenélni handpanen. Ott mindig kihívás, hogy a ritmust azt egyszerre tartsuk, meg a tempót. De
ez ki diktálja a ritmust?
Van egy másik hangszerünk, általában az oktató, ugye ő tartja egyben a csapatot, és van a kahon, meg a cintányérok. Tulajdonképpen ez egy ilyen egyszerűbb akusztikus dobfelszerelés, amivel a ritmust tudjuk tartani feszesen, és akkor a kis tanulók ehhez próbálnak igazodni. Tehát mindig van egy közös referenciapont.
És akkor erre az adott ritmusra mindenki saját maga talál ki dallamot?
Az elején mi is úgy kezdjük, hogy tanuló darabokat, ilyen etűdöket, egyszerűbb kompozíciókat tanulnak a diákok, és az alapján kialakul egyfajta eszköztár, egy szókincs, egy zenei szókincs, amivel ők utána tudnak improvizálni, és ezt bátorítjuk is, de első körben fix kompozíciókat tanulunk.
Mennyi idő alatt lehet elsajátítani ezt?
Hogy mennyi idő? Jó kérdés. Igazából a tanulón múlik, hogy mennyit gyakorol, de általában nagyon lelkesek, akik megismerkednek ezzel a hangszerrel, és nem úgy élik meg, hogy ez egy gyakorlás, ez egy feladat, hanem szívesen leülnek mellé, és akár napi fél-egy órát ütögetik, és gyakorolnak.
Van érdeklődés?
Abszolút, igen, azt látjuk. Valószínű azért, mert nem a professzionális zenészek, vagy az efelé törekvő embereket szólítja meg, vagy nem feltétlenül csak őket, hanem tulajdonképpen bárki zenélhet ezen a hangszeren egy pár óra gyakorlás után. Nyilván azért fontos, hogyha valakinek van zenei érzéke, vagy tanult más hangszert, vagy van jobb a hallása, vagy van ritmus érzéke, az előnyt jelent, de nem kizárók, hogyha valaki még életében nem zenél.
Tehát használják a bemutatókon ilyen csoportos relaxálásra is.
A hangzása miatt van egy ilyen nagyon lágy, ilyen kellemes, felhangokban gazdag hangzása, és emiatt nagyon sokan előszeretettel használják akár jógaórák, hangfürdők, hangterápiás kezelések eszközeként. Itt nálunk a Handpan iskolában is szoktak lenni ilyen jellegű hangfürdők vagy hangutazások, ahol nem csak handpan szól, hanem vannak például tibeti hangtálak, fémből, illetve kristályból is. Tehát, hogy olyan is van, amikor valaki csak a handpant használja, ez is egy izgalmas megközelítés lehet, de sokkal komplexebb, hogyha vannak egyéb hangszerek is. És mind az elme és a test ellazulását és megnyugvását szolgálja. Volt már például pszichodráma vezető tanítványom, aki mesélt róla, hogy az ő önismereti foglalkozásaira bevitte például a handpant is, meg más eszközöket, hangszereket, és hogy abszolút integrálható egy ilyenfajta folyamatba is, nem csak mint zeneszerszám, hanem akár egy önismereti eszköz.
Kinek ajánlja a handpant tanulását?
Igazából gyerekekkel is lehet kezdeni, tehát hogy nekik is ez egy pozitív élmény lehet, akár mint első hangszer, mert nagyon gyorsan ad sikerélményt. Egyébként nagyon fogékonyak szoktak lenni, tehát hogy gyorsabban megértik és visszajátszák a ritmusokat vagy a dallamokat, tehát akár nekik is. De elsősorban mi felnőttekkel foglalkozunk, és a tapasztalat az, hogy akinek valamiért kimaradt a gyerekkorából, vagy úgy az egész életéből a zenetanulás, de mindig volt egyfajta vágyódás, vagy egy ilyen csodálat e felé, nekik ez egy nagyon jó lehetőség lehet, mert hogy nem kell bonyolult kottákat tanulnunk, és nem kell éveket várni az első sikerélményre. Aztán, amit még szoktam látni, akik nagyon élvezik és hasznosnak találják, akik mondjuk egy ilyen önismereti úton járnak, vagy kicsit így próbálják újraértelmezni önmagukat, és ehhez keresnek valamilyen énidős hobbi tevékenységet, illetve aki mondjuk a munkája során használná, akár jógaoktatók, vagy hangterapeuták, szaunamesterek is voltak, akik ezen gondolkodtak, hogy akkor hogyan lehetne ezt a hangzást az ő saját tevékenységükön belül használni. Úgyhogy nagyon széles az érdeklődők és a felhasználhatóság.
Hol tudnak utána nézni az érdeklődők?
Van egy weboldalunk, a puretonemusic.hu, ez egy angol szó, ugye puretonemusic.hu, így találnak meg minket, és akkor ott van az összes meghirdetett dátum, workshopok, tanfolyamok, koncertek.
Mert hogy tartanak koncerteket is.
Igen. Tehát az oktatással is foglalkozunk, de azt is fontosnak tartjuk, hogy akik mondjuk érdeklődnek a hangszer iránt, de lehet, hogy nem is akarnak megtanulni, csak magát a hangzását szeretik, hogy legyen egy gyűjtőhelye, ahol élőben a legjobb előadóktól hallgathatnak meg koncerteket, hangfürdőket, tehát a handpant élőben.
A handpant iskola vezetőjével, Bognár Péterrel Torda Judit beszélgetett.
Mai beszélgető társam Takár Emőke, festőművész. Egy lakás kiállító térben vagyok. Csodálatos festmények között, tájképek, virágok, csendéletek. Hogy kezdődött a festőművész pályafutásod?
Én azt hiszem, hogy ez egy belső indítatás, és már egész kisgyerekkortól kezdve kialakul, hogy láttam egy papír ceruzát, azonnal nekiálltam rajzolni. A nagyapám észrevette ezt, aki egyébként pedagógus volt, és azt mondta, hogy ezt a gyereket erre a pályára kell küldeni.
A családi indítatás pontosabban mit jelent a nagyapán kívül?
Családi indítatás, némi genetikai örökségem is van, ugyanis híres festőművészek, meg szobrászművészek voltak a felmenők, Damkó József, hogy csak egyet említsek, a szobrász, és Kurbel József festőművész. Damkó Józsefről annyit mondanék, a Fehér Jézust a Bazilikába ő alkotta is nagyon sok szép szobrot. Nagyon szerettük mindig is a művészetet, otthon tele voltunk festményekkel, gyerekkortól kezdve ezeket nézegettem, szinte bele szerettem, és én úgy éreztem, hogy nekem ez a pálya passzol.
Mi lett a valóságos pálya?
A civil életben van egy külkereskedelmi végzettségem, többek között természetesen a festészetet a MÁV képzőművészeti iskolán tanultam, de mindig éreztem, hogy nekem erre a pályára kell menni, de hát valamiből élni kellett.
A civil életben milyen tevékenység volt az, amit csinálnod kellett, mint pénzkereset?
Külkereskedelmi vállalatnál dolgoztam, és mint bonyolító üzletkötő.
Mikor gondoltad azt, hogy ettől kezdve, vagy ettől a naptól kezdve én már befejeztem ezt az életet, és művészként szeretnék érvényesülni? Van ilyen egyáltalán?
Igazából nem tudom így pontosan megmondani, mert én azért dolgoztam, festettem.
Ha már a családról esik szó, hogy alakult az életed, hogy a festészet egy külön helyet kaphatott benne?
Én elég korán férhez mentem, és két gyermekem van, egy fiú meg egy lány, a lányomnál van 4 unoka.
Sokat kellett tanulni, hogy ilyen képeket fess. Melyik volt az a terület, ami nehezebben ment, és melyik az, ami szíved szerint ma is a legkedvesebb?
Az igazság az, hogy mindenki szakosodik valami felé, ami a szíve csücske. Nekem a szívem csücske a virágok, a tájképek, és hát hozzáteszem a bolygók is, úgyhogy a galaxis az egy örök témám a többi mellett, és én úgy érzem, hogy nekem ezek a témáim, amiket tovább szeretnék vinni.
A természetközeliséget megértem, szereted a természetet, gyönyörűek a képek, erdő, mező, hegység, alföld, minden van, a virágokat is, de a bolygók hogy kerültek ide a témák közé? Azt nem nagyon értem, mert jó, egy tájat meglátok, egy virágot megfestek, jaj, de jó, közelről szépek a színek, na de a bolygók?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy álmomba jött elő, hogy fölrepültem egy érdekes járműven, nem lehet repülőnek nevezni, de egy nagyon érdekes járműven, és láttam a bolygókat, a Földet távolról, és leszálltam egy másik bolygóra, és hát ott is ugye körülnéztem, aztán visszajöttem, és ez az álom, ez visszatérő álom volt, és akkor úgy éreztem, hogy ez egy indítatás, egy útmutatás nekem, hogy ezzel kell foglalkoznom, most éppen ez legyen a következő témám. És hát így egy egész sorozatot megfestettem belőle.
Néztél előtte olyan filmet, ami esetleg hatott rád?
Az érdekes azért, mert nem néztem. Én igazából nem ilyen filmeket szeretek, én inkább a történelmi filmeket kedvelem, meg a tudományos, de nem ezt a részét. És hát úgy voltam vele, hogy ez jött nekem, egyszerűen jött, nem, megmagyarázhatatlan. Nem tudom megmagyarázni, hogy ez hogy jött álomba, de én úgy érzem, hogy ez a sorozat, ez megérte.
És nagyon különleges képeket készítettél azóta. Hogy alakult a technikád? Mondtad, hogy rajzolni nagyon szerettél, és utána?
Igen, ennek van egy ilyen fokozata, hogy először rajzolni kell megtanulni. Így iskolákban is, ugye kezdve az általános iskoláktól, ugye kiállítások ott is voltak, gyerekkiállítások, és hát ez így ment végig. Ugye a rajzolás után jöhetett a pasztelkréta, a zsírkréta, az akvarel, az akril, és most az olaj.
Akkor álljunk meg egy kicsit. Mutattad a díjnyertes képeket, azok közül 2 pasztelkép. Mi a különbség a pasztel és az olaj között?
Hát az egyik egy kréta, ami ugye porzsik, és utána nyilván hát ezt le kell fixálni. Nagyon szép színeket ki lehet alakítani belőle, de ugyanígy az olajjal is. Én az olajat jobban kedvelem, de az nem azt jelenti, hogy a többit nem készítem el.
Ahogy beléptem a úgynevezett kiállító teretbe, én arra gondoltam, hogy ezek mind akvarellek. Finomak, áttetszőek, gyönyörűek a fények, sugároznak a színek, és akkor kiderült, hogy nem.
Igen, mert igyekszem a pasztel színeket használni az olajban is, ami finom, lágy, és jó ránézni, tehát, hogy nyugalmat árasszon.
A kozmikus képeidnél valami technikai változás is lehetett, nem?
Az egy nagyon érdekes technika, rengeteg türelem kell hozzá. Tehát az aprólékos festészet, és igyekszem azt úgy a 90%-át rögtön egyszerre megcsinálni. Lehet, hogy több óra, de megcsinálom, másnap meg már csak a kis fényeket, meg ezt azt rakok rá. Nem, szóval, és nagyon kell vigyázni arra, hogy a kerek az kerek legyen, tehát egy bolygónak kereknek kell lenni, tehát egy technika az, hogy oldom meg segédeszköz nélkül.
Gondoltam, hogy nem körzőt fogsz használni majd, és utána fogod megfesteni. Hogy szereztél ismeretet ezekről a bolygókról, mert gondolom nem az általános iskolai tanulmányaithoz nyúltál vissza, hanem
nem.
Egy kicsit tájékozottál.
Így van, a NASA fotóit tanulmányoztam, és hát végül is onnan indult, és engem a fények mindig vonzottak.
De itt nem akármilyen fények vannak.
Igen, ezek különleges fények. Belülről jön. Igazából ezt így nem tudom elmondani, egyszerűen belülről jön.
Mennyi ideig tart egy képet lefestened? Mondjuk egy tájképet.
Abszolút vegyes, mert van, amelyikhez több idő kell, van, amelyikhez kevesebb, ez témafüggő.
És akkor megálltunk az előbb a kozmikus képeknél, ugyanezt kérdeztem, és akkor nagyon érdekes módon válaszoltál. Hát azt mondtad, hogy megvan a fejedbe, és azt nem lehet abba hagyni.
Ja, hogy úgy, igen, ez így van. Amikor én elkezdek egy bolygós képet, akkor azt be kell fejezni még aznap. Tehát azt nem viszem át másnapra, mert akkor benne vagyok abban a képben, éppen ihletésben is, meg technikában is, és persze idő is kell hozzá, és hogyha ez a három összejön, akkor elkészül a kép. És akkor csak másnap már csak a kis apró dolgokat csinálom meg. A virágoknál is nagyon kell tanulmányozni, hogy hogy néz ki az a virág, vagy éppen lehet egy fantázia virág is. És én szeretem a virágokat lehetőleg a természetben megfesteni, vázában is, de inkább a természetben, mert az valahogy közelebb áll hozzám. Ugye sokat utaztam, sokat láttam, és ezt is a tájképekbe visszahozom.
Igen, olvastam az életrajzban, hogy Ausztráliában sokáig voltál, de bejártad a félvilágot, lehet ezt mondani.
Így van.
Ilyenkor tanul is az ember, vagy csak lát és megjegyez?
Vegyes ez is, tehát megjegyzem, le is fotózom, mert azért azt megörökítem, és ugyanakkor múzeumokat nagyon szeretem, megnézem másoknak is a kiállítását, kollégáknak is, meg a régi híres festőkét is, és akkor ez szépen úgy összejön az ember fejébe.
Milyen kiállításaid voltak?
Hát elég sok volt, külföldön is, meg itt Ausztráliában is volt, meg itt Magyarország területén is, és hát a világ bizonyos pontjain is megtalálhatóak a gyűjtőknél a alkotásaim. Hát most már 150 kiállításon túl vagyok, igaz, hogy ebben van jó pár csoportos is, úgyhogy már úgy gondolom, hogy egy kicsit kezdek visszavonulni, most már nem csinálok annyi kiállítást, de természetesen, ahol meghívnak, oda megyek.
Láttam a kiállított térbe, a műtermedbe helyesebben, egy olyan falat, ahol a kitüntetéseid voltak szépen sorba, egyik a másik után. Milyen kitüntetésekkel dicsekedhetnél, ha nem lennél ilyen szerény művész?
Hát megkaptam itt a kerület, Budapest 16. kerület művészeti díját, voltam több kiállításon, versenyeken, és ott is első helyezett lettem, meg más csoportos kiállításokon is különféle díjakat kaptam az alkotásaimra.
Milyen gondolataid vannak, amikor leülsz egy képet megfesteni?
Hát ilyenkor meghal körülöttem minden, akkor csak a képre, meg a témára koncentrálok, egy szép, lágy zenét hallgatok közbe, és akkor élek a képben.
Köszönöm szépen! Takár Emőke festőművésszel Ámen Dzsóka beszélgetett.
Nagyon sokat hallunk önkéntes munkáról, a legkülönbözőbb féléket, de mindig akad egy-egy, ami kitűnik, és valami más. Most egy ilyen egyesületről hallottam, amit nagyon szeretnék bemutatni a hallgatóinknak, mert valahogy nagyon szívet melengetőnek érzem azt, amit csináltok. Ezt csak úgy zárójelbe teszem hozzá a hallgatóknak, hogy amikor a elérhetőségeteket kerestem, akkor az e-mail címetek az úgy szólt, hogy hangkölcsönző. Puskás Kata Cidóniát szeretném most kérdezni, hogy honnan jött, vagy kinek az emlékére alakult ez az egyesület, akit úgy hívnak, hogy Bodor Tibor Kulturális Egyesület.
Az egyesületnek a névadója az én nagypapám Bodor Tibor színművész, aki közel 9000 órát, több mint egy teljes esztendőnyi hangos könyvet olvasott fel a látássérültek részére, ami 514 könyvet jelent. Ezt 1961-ben, amikor elindult a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében a hangos könyvtár, akkor kezdte el a felolvasást, és egészen 1998-ig folytatta. És amikor én 2018-ban találkoztam Helle Maximiliennel, aki az Egyesületünk alelnöke, akkor ők önkéntes felolvasókat kerestek látássérültek részére, és hát ismerve nagypapám munkásságát, nekem természetes volt, hogy én is jelentkezzek felolvasónak.
Bocsánat, azt tudni lehet, hogy ő hogy kezdte el?
Én csak annyit tudok, hogy az ő indítatása, amiért felolvasott a látássérülteknek, az az volt, mert az ő nagypapája is látássérült volt, és már gyerekkorában az újságokat felolvasta a nagypapájának, és emlékezett arra az örömre, illetve az én nagypapám nagyon fiatal korától elhivatottan egy irodalmi nagykövet volt, aki minél több emberrel szerette volna az olvasás és az irodalom örömét megosztani, és szerintem ez sarkalta őt ebben a tevékenységében is.
Megakasztottalak, hogy indult egyáltalán?
Alapjában véve, ugye, amikor Helle Maximiliennel találkoztunk, akkor nagyon-nagyon sok önkéntes jelentkezett már arra a felhívásra is, és akkor elkezdtük kialakítani azokat a rendszereket, illetve ugye meg kellett nézni ennek az egésznek a jogi hátterét, hogy hogyan lehet jogilag ezt megvalósítani, és akkor viszonylag hamar kiderült, hogy az a vezetői tapasztalat, ami nekem megvan, az nagy segítség tudna lenni az Egyesületben vezetőként is, úgyhogy tulajdonképpen így alakult az, hogy én az Egyesület elnökeként vezetem ezt az egész önkéntes munkát, Helle Maximilian pedig, aki egyébként egy látássérült fiatalember, és aki elindította ezt az egészet, ő pedig az alelnökünk, és rengeteg mindennel segíti és támogatja a munkánkat a mai napig.
Tehát ő ismerte a hangos könyveket, és onnan jött az ötlete?
Az ő ötlete igazándiból onnan jött, hogy Bodor Tibor halála után, illetve hát nem csak a nagypapámmal függött össze, hanem a 2000-es évektől tulajdonképpen megállt a hangos könyvgyártás. És a 2000-es évektől a kortárs irodalomból szinte semmi nem volt elérhető felolvasva a látássérülteknek. Természetesen braille-írással, vagy ugye ma már a mesterséges intelligencia abszolút alkalmas arra, hogy különböző felolvasó programokkal fel tudják olvastatni a különböző műveket, csak hát azért monoton hangon több tíz órányi anyagot végighallgatni azért az nem olyan, mint amikor emberi hangon hallgatunk végig egy hangos könyvet.
Van valami különbség, ahogy a látássérülteknek olvas föl valaki, vagy pedig a egyéb hangos könyvek között?
Én szerintem alapjában véve hangoskönyv és hangoskönyv között nincs különbség, viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy a hangoskönyv az nem egy rádiójáték. Tehát itt nem színészkedjük el a jeleneteket, hanem megpróbáljuk rábízni az olvasóra, hogy ő vonja le a következtetést. Tehát nem kiabálunk, amikor valaki kiabál a könyvben, természetesen hangsúlyozunk, de nem játsszuk túl ezeket a szerepeket, nem adunk mondjuk a szereplőknek különböző hangokat például. Tehát maga a hangos könyv az szerintem egy külön műfaj egyébként. Tehát, hogy irodalmi alkotásként is.
És ezt valahol tanuljátok?
Amikor valaki felolvasó lesz, akkor többek között például beszédtechnika órákat biztosítunk a számára a csoportunkban, hetente egyszer van lehetőség ezeken részt venni, illetve összeállítottunk egy dokumentumot, hogy hogyan kezdjen neki valaki a felolvasásnak, és azokba leírtuk ezeket a fontos információkat, de tanítani nem tanítjuk.
Induljunk ki onnan, hogyha valaki elhatározza, hogy ő felolvasó szeretne lenni.
A bodortibor.hu weboldalon van egy olyan menüpontunk, hogy csatlakozz hozzánk, és ott is leírjuk. Szükséges egy hangfelvételt készíteni, amit a Kishercegnek az egyik fejezetét szoktuk kérni, hogy azt olvassák föl nekünk, és küldjék el az emlegetett hangkölcsönző@gmail.com e-mail címre, és miután ezt megkapjuk, ezt több látássérült meghallgatja, és ők döntik el, hogy valaki alkalmas-e a felolvasásra. mert sajnos azt gondolnánk, hogy mivel a legtöbben olvastunk mesét a gyermekeinknek, hogy bárki tud felolvasni, de nagyon fontos az, hogy milyen valakinek a kiejtése, az orgánuma, a hangfekvése, tud-e szépen beszélni tényleg, hiszen ahogy említettem is, egy-egy hangos könyv az több 10 óra is lehet akár.
És azt nyilván egybe veszik föl, és azt hogy lehet kiszűrni, hogy ne változzon a hangoknya közben?
Hát alapjában véve ahhoz valami behatás kell, hogy a hangunk nagyon változzon. Ugye elkezdünk egy folyamatot onnan, hogy elkezdjük a könyvet felolvasni, és az, hogy a könyv végéig ugyanolyan marad-e a hangunk, lehet, hogy van benne valami változás, de alapvetően ez nem szokott problémát okozni, de azt szoktuk mondani, hogyha valaki például betegnáthás, akkor ne olvasson föl, tehát olyankor várja meg, amíg meggyógyul. Ezekre oda szoktunk figyelni.
És van valami, hogy mondjam, lista, hogy miből válogat valaki, aki olvasni akar?
Természetesen, ugye a látássérülteknek van egy igénylistájuk, és várják a könyveket. Én is pont a héten beszéltem velük, hogy már nagyon várják, amit éppen felolvasok, mert most hosszú ideje egy elég hosszú könyvet olvasok föl, és ez hosszú időt vesz igénybe. De lehetőség van arra is, hogy ajánljunk könyveket, hogyha mi úgy érezzük, hogy valamelyik könyvet mindenképpen szeretnénk felolvasni, ez pedig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, szintén Bodor Tibor nevét viselő hangos könyvtárnak, a könyvtárosa dönti el, hogy vajon azt a művet azt tényleg érdemes-e a könyvtárba belistázni, és akkor ők szokták ezt eldönteni, hogy igen, érdemes, és akkor azt felolvassa a felolvasónk.
És akkor ő felolvassa, és saját maga vágja is, vagy azt ti csináljátok?
Ez teljesen változó. Ugye említettem már az alelnökünket, Helle Maximilient, ő például vágó is, de nagyon sok látássérült segítőnk van, akik vágnak. Ez a felolvasónak a saját döntése. Sok olyan felolvasónk van, aki megtanult a vágó programok használatát, és saját maga vágja a hangos könyvet. Én például nem szoktam megvágni a könyveket, én csak felolvasom őket.
Körülbelül hányan vagytok, akik olvastok?
Több száz önkéntes felolvasónk van. Ahogy említettem, 2017-ben indult el ez a munka, maga az Egyesület 18 elején alakult meg, és a felolvasást is 2018. január végén kezdtük meg, azóta több mint 4000 könyvet olvastunk fel, és ez több száz felolvasó, és bizony vannak olyan felolvasóink, most már, ha jól emlékszem, talán 5-en, akik több mint 500 órát olvastak már fel. És ami még szerintem nagyon szép, hogy vannak nagyon fiatal, és vannak idős felolvasóink is, 80 pluszos felolvasónk is van, és nagyon sokan határon túlról is felolvasnak velünk, tehát akik nem itthon élnek már esetleg, ez egy nagyon szép kapocs az anyanyelvvel, hogy magyar nyelven olvasnak fel hangos könyvet.
Az összes önkéntes munkáját rendkívül becsüli az ember, és megható mindenkinek a segítsége, mert tényleg sokan erejükön felül, csak ez valahogy nem tudom másképp mondani, mint hogy lélekreható.
Nagyon szívesen megosztanék a hallgatókkal egy másodperc, és megkeresem, Árvai Marikának hívják, akit írta, és ez úgy szól, hogy önfeled szórakozás. Hangos könyvet hallgatok. Kimondottan szeretem, ha felolvasnak nekem, mintha mellettem ülne valaki és mesélne. Úgy, mint rég gyerekkoromban anyu tette. Szeretem a felolvasó kellemes, lágy hangját, megnyugtat, kikapcsol. Időutazáson veszek részt, kéz a kézben a felolvasóval. Kalandozunk, együtt izgulunk az adott szereplőért. Érzelmi hullámvasúton vagyunk, a gonosz karaktereket megvetjük, a szimpatikusokat szívünkbe zárjuk. Elmerülök a könyv eseményeiben, ilyenkor ne zavarjon senki. Jó, ha sok a párbeszéd, remek, ha pörgős a cselekmény. Feszült pillanatok jönnek. Fel alá járkálok a szobámban. Megható helyzetekben könyv szökik a szemembe. A szép, tanulságos gondolatokat igyekszem megjegyezni. Nem sietek befejezni a könyvet. Szeretem, ha a szereplők sokáig velem maradnak. Ne legyen még vége. Olyan jó veletek. A felolvasó megmarad. Másik könyv történéseibe kalauzol. Ismét önfeledten szórakozom.
Ez fantasztikus. Megfogalmazta azt, amit én csak próbálnék. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Puskás Kata Szidóniának. A beszélgetőtárs Kéri Juli volt. Ez egy hosszabb podcast rövidített változata, aminek elérhetősége hamarosan elhangzik.
Mai vendégem dr. Flautner Lajos, aki itt a sebészeti klinika vezető professzora, nemzetközileg elismert szaktekintély volt. Nyugdíjas éveiben elindult egy különleges útra, egy utazásra, amit írásaiban adott vissza az olvasóknak. Rengeteget utazott a világban. Utazásainak alakjai különböző művészemberek, akik megragadták képzeletét, fantáziáját, és olyan történeteket mesél el, melynek valóság alapja igazolt, hiteles és tudott, de olyan szereplőket állít be könyveibe, akik a fantázia szüleményei, és gyakorlatilag saját magát is odailleszti a történetekben az átélt élmények alapján. Most a könyvnap alkalmából egy új könyvvel jelentkezett, konkrétan a 13. könyvével, melynek címe Azok a mézillatú nyarak. A könyvet kézbe véve hátul a következő szöveg található. A szerző ebben a kalandos, mégis érzelmes kötetében nosztalgia kirándulásra hívja olvasóit. Mintha a szereplőkkel együtt az olvasó is újra átélni fiatalságát, a szerelem álnokságát és szépségét. Együtt mennének biciklitúrára, sátorozni, búcsúba, sőt később a világ legszebb tájéra, Bangkokba, Rio de Janeiroba, újabb és újabb izgalmas kalandok felé. De a szerző minden írásán átszűrődik a Balaton édes napsütésének szeretete, a vitorlások szárnyalásának surrogása, a simítgató hullámok ölelése, és emlékei között pedig elevenen él tovább a földvári jachtklub régi eleganciájának csodálata, és a Balaton soha el nem felejthető, mézullató nyarainak káprázatos ragyogása. Gyönyörű fölvezető ez. Mesélj erről a könyvről.
Ez a 13. könyv, mint egy összegzéseképpen az eddigi írásaimnak, itt a régmúltnak a feltűnése és azok a történetek, amelyek ez alatt az idő alatt megtörténtek, ezek tükröznek egy olyan korszakot, amikor a fiatalság megszépítésével mindannyiunk lelkében egy régi-régi nyár tűnik fel, és ezt a hangulatot szerettem volna ebben a könyvemben megragadni. Ez azt jelenti, hogy elsősorban, amihez annak idején hozzá lehetett férni, a Balaton az jelentette a számunkra az igazi nyaralást, ahova le lehetett utazni, aránylag kevés pénzből, sőt különböző táborokba, még állami támogatással is, vagy akinek kedve volt és volt rá lehetősége, az még kerékpártúrákkal. Tehát annak idején sokkal alacsonyabbnak mondott szinten, de talán magasabb szintű lelki átéléssel lehetett ezeken a környékeken megfordulni.
Mi volna az a kedvenc novella, amit ajánlanál a olvasóidnak? Mert végignéztem itt a novellák címeit, tehát a Balatonon kívül a világ különböző tájára viszed el olvasóidat, történeteiddel.
Talán elsősorban a hivatásomnak köszönhető, mert annak révén a nemzetközi kongresszusokra való utazások alkalmával is, de nagyobb kitekintésem nyílt az egész világra, ami abban az időben, amikor ez a könyv története játszódik, nem volt annyira mindenki számára elérhető, de ezen az úton, akár orvosi kongresszusokkal vagy meghívások révén is megismerhettem olyan világrészeket, amelyekre egyébként az ember csak a könyvekből és a filmekből tudott tájékozódni. De azt kell mondjam, hogy azok a történetek néhány extrém kivételtől eltekintve, amelyek külföldön történtek, nem különböznek túlságosan azoktól az emberi kapcsolatoktól, amelyek Magyarországon is az a kis novellákban tükröződnek. És itt a Balaton partján is, amikor az aknakeresés novellájában a civil emberek állnak össze, és a Balaton akaratjai strand talajában megtalált aknát csatárláncba verődve próbálják megtalálni azért, hogy nehogy valaki alatt váratlanul úgy robbanjon fel, hogy tömeges vagy súlyos sérüléseket okozzanak. Hát ez lelkileg megviselt minket is, és főleg azért, mert abban az időben, vagy pont akkor, érzelmi kapcsolatok is alakultak volna ott az egyik nyaraló család gyönyörű lányaival, és tulajdonképpen a férfiúi hiúság volt az, amelyik hajtott minket arra, hogy segítsünk ebben az akcióban. És hát csalódás lett ennek a vége, az talán csak még inkább emeli is a jelentőségét ennek.
Rio de Janeiroból, ugye, vagy Bangkokból, ami különleges történet volt.
Rio a különlegességével és a szépségével fogta meg az embert, amikor egy teljesen új világot, egy más társaságot ismerünk meg, az mindig a meglepetés erejével hat, hogy tulajdonképpen az alapérzésekben ugyanolyanok, még ha a vérmérsékletük sokkal felfokozottabb is, mint a miénk, de az alapérzésekben, azok a megnyilvánulásaiban, a szórakozásaikban, a barátkozásukban nagyon közel állnak a mi mentalitásunkhoz is. És egy ilyen kirándulás alkalmával pedig igazán minden ilyen érzés a felszínre kerülhet, a saját érzéseikről nem is beszélve. És hogy a környezet mennyire befolyásolja így az embert, tehát a meleg, átlátszó, gyönyörű tenger, a pálmafák, a beszűrődő zene, a finom koktéloknak a kortyolgatása, mindez egy szigetszerű, szinte elhagyatott helyen, olyan élményeket tudott az embernek adni, amelyek rendkívüli hatással voltak mindnyájukra, és ennek a tükröződése is ez a novella.
Itt nézem a tartalmi jegyzéket, tetszik ez a két készfogás, két világ. Miről szól ez a novellád?
A két készfogás tényleg a világ két különböző részén történő eseményről szól. Az egyik az, amikor sebész kollégákkal Londonban jártunk, és az egyik leghíresebb kórháznak a sebész professzor, a Marston professzor meghívott minket a klinikára, és amikor én beállítottam hozzá először, mint követ, hogy megbeszéljük a részleteket, akkor egy nagy meglepetés ért, mert ugye csekély angol tudásomat latba vetve a megadott időpontban bejelentkeztem az irodába, és a professzor fogadott engem, akihez én oda mentem, kezet fogtunk, és én bemutatkoztam, hogy dr. Flautner vagyok. És a legnagyobb meglepetésemre ettől valamilyen okból elöntötte a pulyka méreg, vörössé vált az arca, teljesen kikelve magából, szinte ordítva mondta nekem, hogy vegyek tudomásul, hogy az orvosok között itt kétféle kategória van, az egyik a doktorok, akik az igazi tudományt művelik, a belgyógyászok és a társaik, és vannak itt ezek a kézművesek, akik itt turkálnak a másik ember végbelében, az aranyereket csípkedik, meg ilyeneket, és ott az ujjukkal kotoráztak mindenféle gyanús helyeken, ezekkel még csak kezet sem fogunk, ez a szokás, mert azok nem is számítanak tulajdonképpen az igazi orvosok közé. Hát úgyhogy teljes depresszióba kerültem, és alig bírtam magamhoz térni egy pár napig, amíg ezt a leszúrást ki tudtam heverni. A másik véglet pedig az egy koreai megjelenés, ahol ezt a professzor barátom mesélte részletesen, aki a koreai háború idején volt kint, amikor Kim Il-sung, a fiatal Kim Il-sung volt a főnök, és mint külföldi rangidő sebész professzor az én kollégámhoz vitték be vizsgálatra, nagy testőrséggel, meg mindennel, óriási felhajtással. És hát ő akkor megvizsgálta, és mondta, hogy hát igen, ő azt találja, hogy itt komoly probléma van, amit hát sürgősen meg kell operálni, és a hazai orvosok nagy ellenkezése volt, ugye már ott inkább már ráolvasással, gyógyfüvekkel, minden ilyennel gyógyították volna. Ennek ellenére gyenge angolsággal maga az államfő megkérte, hogy ő operálja meg. És ez meg is történt, amerikai altatógép segítségével, és akkor másnap már a sisere hat fogta, és el is vitte őt, mint kvázi gyógyultat a kórházból. És eltelt egy olyan pár hét, ahogy mesélte, és egyszer csak a fő utcán, ami ilyen hatsávos autóút, sétáltunk a néhány ismerősömmel, akinek mutogattam én is a várost, és egyszer csak a túloldalon egy három autóból álló konvoj hirtelen csikorokba lefékez, az első autóból kiugrik egy kövérkés arcú katonai egyenruhás férfi, akiben ráismertem én rögtön, hogy maga Kim Il-sung elvtárs, aki észrevett valamilyen útomot, hogy ott sétálok az út szélén, és tárt karokkal a hadsávos út forgalmak között, ugye a segédek próbálták ottan leállítani egy kicsit a forgalmat, ez átgyargalt az úttesten, átjött a túloldalra, átölelt, két oldalról megcsókolta az arcomat, és angolul elmondta, hogy ő annyira hálás nekem, hogy nagyon-nagyon köszöni ezt a műtétet. Hát ez csak ellenpontozása az előzőnek, az angliai élménynek egy vezetőtől, és egy koreai, akinél egy ilyen közelségbe kerülni valakihez, így ölelgetni nyilvánosan, hát az egy szentségtöréssel ért fel az emberi viselkedés normái szerint. Úgyhogy ezeket a furcsa ellentéteket az ember látja, és hogy hogy alakultak ki ezek, és milyen hátterük van ezeknek. Lehet, hogy újból el kéne utazni, megnézni, hogy hogy sikerültek.
Hát nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Meskó Bánk beszélgetett dr. Flautner Lajos professzorral, íróval.
Bayer Gábor főborász, promontor lovagrendben. Mit csinál egy főborász?
A hivatalos titulus amúgy pincemester, ő, akinél a pincekulcs van. Tehát, hogy itt a pincében mi történik.
Az... Azért felel.
Igen.
Hogy került a borászat közelébe?
3 éves voltam. Mert bőven fölvizezve kaptam, ugye nagyapám bátyának volt egy kis szőlei ott Nagy Tétény, Diós között, Rászhegynek nevezik, és ott kaptam kis bort, és máig emlékszem, amikor óvodából vittek haza, akkor találkoztam a kis öreggel, nevezzük Hánzi bácsinak, így hívták őt a családba. Kapi, gyere hát, van kis piros. Születen voltam náluk, az nagy öröm volt, az valószínűleg megragadt.
Beégett ez az emlékkép.
Igen, aztán volt egy nagy szünet, mert úgy nekünk szőlő nem volt.
Hol éltek?
Jó, Nagy Tétény. Ez egy régi svábfalu. A régi gyögött mindenkinek volt kis valami kis szőlője. Mindig is ez egy szimpatikus dolog volt. Csak sosem jutottam hozzá közel. Én azután aztán az elektronika felé mentem, mert az lett nekem a hobbim. Műszerész lettem, szóval középiskolában, és aztán később villamosmérnök.
És még a mai napig is?
Igen, abból élek legfeljebb, nem az elektronika felé, hanem a híradásipar felé mentem át.
Hogy tudja párhuzamosan csinálni a kettőt?
Mázlin van, mert a munkával jól összetudom, és mindig is jól összetudtam egyeztetni, mert sokat jártam vidékre. Nos, abba belefért az, hogy ha éppen arra mentem, akkor egyet kapáltam, majd folytattam az utat, elkezdtem dolgozni, ugyanezt hazafelé.
Jó ég, azért ez fárasztó lehetett.
Nem, jó, akkor még ugye 30 évvel ezelőtt ugye fiatalabb voltam. Nagyapámnak köszönhetően azért valami örökség volt, és azt apám eladta, és annak egy részéből vettük Pázmándon egy fél telket. Apám abba belement, hogy jó, akkor legyen egy kis szőlő. Ez volt 88-ban. Ami azért elhitta, az ez a könyv volt.
Szőlőhegyek a Balatonfert.
Ugye lapos a pincészet. A képek még megtetézték ezt az érdeklődésemet.
Gondolt-e arra, hogy bort fog készíteni?
Hát akkor már vettem azért könyveket, és érdeklődtem, hogy milyen fajták lehet, és akkor mondtam, hogy akkor szürke barát. Az első bor, az 91-ben készült. 90-ben építettünk egy pincét, majd 91-ben rá egy házat. Ez egy hétvégi faház.
A telepített szőlő, ez mennyi terület?
1400 négyzetméter, és durván a felén van szőlő. Ez lett 98-ban, ugye az is akkor maradt szürke barát.
És a pince milyen nagyságú?
21 négyzetméter, tehát
hobbi később... Hobbi borászat mondhatjuk?
Igen, ez egy hobbi borászat. 99-ben lettem tagja a borrendnek, és akkor azért szakmai téren kaptam jó irányba egy rugást, hiszen itt azért már szakemberek voltak, elkezdtem kérdezni. Mert addig az olvastam, csak azért az nem ugyanaz. 2-3 mondatból akkor többet tanultam, mint értetlenül végigolvasni egy fél könyvet. De ez hozzájött az is, hogy akkor már azért céltudatosabban tanultam itt a borász kollégát, a borrendi tagoktól.
Hagyta magát korrepetáltatni.
Hogyne. Mentem a gazdag Laci bácsival, az első nagymesterrel vidékre, és akkor rögtönzött kémia órát tartott nekem a másfél-két órás úton.
Ugye ő nagy név, tőle nagyon sok borász tanulhatott.
Ha nincsenek alapok, az se jó, és akkor 2004-ben beiratkoztam a Kertészeti Egyetemre, hogy a alapokat ismerjem meg. 2 éves ilyen posztgraduális képzést, már volt borászati kémia, mikrobiológia.
A szőlő telepítéstől kezdve,
igen,
és mindent lépésről lépésre elsajátított.
Könyvből, meg a helyi egy-két idős bácsitól, akik ott Pázmárdon akkor még szőlőt műveltek, elkezdtem korlátozni a termést.
És ez milyen meggondolásból tette?
Ha becsapjuk a szőlőt, mert ugye sokat hagyunk rajta. A szőlő azt hiszi, hogy rengeteg utódot már, mint hogy magot kell neki majd termelni, és nagyon sok energiát mozgósít. A nyár végén, amikor a szőlő úgymond zsendült, elkezdi fölvenni a végleges kinézetét a fürt, Ha előtte leszedjük a körbe a felét, akkor mindez a sok mozgósított tápanyag abba a kevesebb mennyiségű fürdbe fog beáramlani. Ez a fürdritkítás. Ennek van fitotechnikai jelentősége is, a rothadás ellen, általában gombabetegségek ellen, ugye célszerű, ha van egy nagyon egy ritka, egy szellős szőlő.
Ez már majdnem bio. Kevesebb egyszer kell.
Igen, én valamikor, mikor is 99-ig nagyon bio voltam, mert keresett permeteztem, azt is csak réz és kén, tehát amit most is a bio. Aztán jött egy nagyon rossz év, a 99, amikor a lisztharmat elvitt mindent, akkor nem permeteztem, és akkor hát elkezdtem ugye kérdezni, valamit tanulni, és akkor elkezdtem a szisztematikus felszívódó szereket is használni. Hát meg is lett az eredménye, ez a szőlő hogy hozzászokik. Egy jó pár éve már kezdem ezeket elhagyni. Tehát megveszem, de alapból nem akarom. A tavaly évben, hogy jó megelőzzem, és már esélyese legyen a lisztharmatnak kifejlődni, május végéig lepermeteztem háromszor. Most jött a szárazság, és akkor jöttem rá, semmi értelme nem volt az előző három permetezésnek, mert esélye nem volt ezeknek a gombáknak.
Tehát visszafogta a termelést, ott hagytuk.
Igen, a minőség érdekében.
Jöttek az aranyérmes borok. Itt rozét is, és vörösbort is készít. Na de hát a szürkeborát szőlőből ezt nem lehet. Hogy történik?
Hát igen, akkor már az iskolába jártam, ment a Kertészeti Egyetemre. Valamikor a 90-es évek vége felé jött az be, hogy rozé. Hallottunk arról, hogy ez friss, meg üde. Jó lenne, mert a szürkebarátból én szeretnék mindig egy olyan testesebb bort készíteni. Akkor legyen egy üde, egy könnyed, az a rozé stílusa. És szerencsémre a közelben volt egy nagy cabernet ütetvény, magánkézbe levő, és ők adtak is el szőlőt. Akkor erre a célra gyártattam is egy 250 literes tartályt. És jó sikerült, nagyon.
Rögtön elsőre,
az országos rozé versenye ezüstérmes lett. A csúcs rozém 2009-ben az országos rozé versenye az enyém lett a legjobb.
Oh.
Rozé valóban az úgy igazi, hogyha az illat dominál, a frissesség, finom élénk savak.
Színe is gyönyörű.
Akkor szép, amikor a bíbor jelenik benne, picit a lilás, mert akkor az még egy friss rozé.
Melyik évjárat ez?
22-es. Ugye, ahogy mondtam, itt sajnos a szőlő nagyon megsínylette, tehát decemberig el voltam keseredve, hogy ez nem az a rozé, amiért én tanultam, meg kapáltam. Aztán ahogy tisztult, előjöttek belőle az illatok.
És akkor ez is Cabernetből van?
Nem, mert közben még nem értem be, ennyire van, legyen saját rozé szőlő, és eladó volt a út túloldalán. 1100 négyzetméteres szőlő. Többfajta volt, ezt elkezdtem először szakemberrel, aztán egy szomszéd idősbácsival, majd utána én magam átoltani. Ez 2009-ben volt. Pinot Noirra.
Az nem egy kényes fajta?
Igen, ezt lehet hallani, nekem semmi bajom nincs. Pázmenyben egy nagyon szeles hely. Bort készíteni belőle, vörösbort, több évtizedes, vagy talán évszázados ismeret kell, mint ami a franciáknak van. Úgyhogy ami az utolsó 2017-es Pinot Noir készletből megvan, az most már előlépett forralt borrá. És rozéva, annak viszont tökéletes. Akkor már kinőttem ezt a pincét, és 2008-ban építettem egy kis feldolgozót, és gyakorlatilag ott van a technológia. Közvetlenül a pince fölött, tehát ott át tudom engedni a pincébe egy csőn a port. Akkor már bőven el voltam látva gyakorlati szaktudással, meg hát az elmélet, ugye, ami az iskolában jött.
És aztán vörösbor.
Ez az északi terület nem jó minden vörösbornak. Föladtam, és volt jó ismeretségem Villányban, és barátommal elkezdtünk Villányba járni kékszőlőért. Hoztunk Cabernet Sauvignon Franc, Merlot, így egy ilyen örömborászat lett. Vannak pezsgők is, azt pezsgő. Is hoztam is, tradicionális.
Nem észik, hogy nagyon merész?
Nem merész, mert ugye nem ebből élek, most Pinot Noir szőlőm az megvan. Korábban leszüretelem, fehérborként elkészítem, ugye az a sav hangsúlyos bor.
Az lesz a pezsgő alap?
Az lesz a pezsgő alap, úgy, hogy egy kevés, vagy ugyanannyi sardonét veszek hozzá, azt is így korán.
Palackos erjesztésű a pezsgő?
Igen.
Jó ezt hallani, hogy kísérletezik. És még mi érdekli? Milyen terve
van? Hát elkezdtem golfozni, úgyhogy csökken jobban, az ambíció.
Jobban szereti a golfozást, a permetezést.
A kapálásnál? Igen. A szőlőművelésben majd lehet, hogy redukálni fogom majd valamelyest. Fárasztó. És ott gyakran nem lehet késni. Takra kell dolgozni.
Pincemunkák is vannak. Nem csak a területet kell gondozni.
Második fejtés fog majd valamikor ilyenkor áprilisban megtörténni. Ja, hát ugye a rozépalackozás volt valamikor január közepén.
Ezt bérpalackozással?
Vagy? Nem, saját.
Komplex feldolgozója van, és palackozója, hát
olyan, mint egy tárolója. Komoly borászatnak a maketje.
Kis liliputi
igen,
borászat.
Igen, egyedül a, mondjuk a prés, az a hagyományos kosaras nagy prés, tehát ott még nincs valami modern pneumatikus prés, ugyanis ilyen méretben nem igen gyártják.
Elárulná, hogy mit szeret a borászkodásban, a kísérletezésben?
Nem tudom, hogy mi visz oda, de valami visz.
A kíváncsiság esetleg?
Minden, igen, minden évben van valami kis kíváncsiság, hogy olyan lesz, mint az eddigi legjobb, hogy jó bort készíteni, alapvetően jó, mert a végeredmény az egy csoda. Valahol egy művészet is.
És izgalmas is, hogy mindig más lesz.
Igen.
Bayer Gábor borlovaggal Somogyi Ágnes beszélgetett.
Ezt az adásunkat kétszer megismételjük a következő két hétben, az időpontokat megtalálják a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek minket a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk anchor.fm/60_túl. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági. Az ő nevükben is kívánok jó nyaralást és jó pihenést. Következő adásunk 4 hét múlva, 2024. július 13-án lesz. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!